Erős várom Istenünk, jó napot kívánok! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük a 248-as ének éneklésével. Eke énekes könyvünk 248-as énekét énekeljük. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük liturgiaként. 35-ös éneket énekeljük.
Az örökkévaló királynak, a halhatatlan, láthatatlan egyistennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Nagy az Úr, és igen dicsérendő, és nagysága mérhetetlen. Magasztal, Uram, minden alkotásodat, és áldalak téged, a te híved.
Tarts meg két kezeddel,
örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait, kifürkészhetetlen az Úr dicsőségre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Védkeztem ellened, Istenem, elfogadom kegyelmedet, és sokfajta ajándékodat, de nem teremtett a hit és az engedelmesség, és a szeretet és a szolgálat gyümölcseit. Ne vessel engem örökre, hanem add nekem új életet teremtő szent lelkedet. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz, hogy benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Isten, aki szent, egységes és oszhatatlan háromság vagy, növeld bennünk a hit ajándékát és a szeretet érzését, hogy örök életre jussunk a te ígéreted szerint, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Most pedig a gyülekezet hallgassa meg a mai vasárnapra igét, ami megtalálható a János evangélium a harmadik bekezdéstől, az első 15 versben a következő. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs veled az Isten. Jézus így válaszolt. Bizony, mondom néktek, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle. Hogyan születhetik az az ember, amikor vén? Lement anyja méhébe, és megszületik ismét. Jézus így felelt. Bizony, mondom néktek, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked. Újon napra születtem. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod-e az zúgását? De nem tudod, honnan jön, és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle, hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt. Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom néked, amit tudok, amit tudunk, azt szóljuk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot, de nem fogadjuk el a mi bizonságtételünket. Ha a föld dolgokról szóltam neked, és nem hisztek, akkor hogyan fogod hinni, ha majd a mennyeiekről szólok neked? Mert nem ment fel a mennybe senki sem, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelt a kígyót a pusztába, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan innen ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap lévén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel most a köszöntést.
Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk, ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, Úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy ből szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon, árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányát megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tettei szolgáidon és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Amen.
Frezdék Pál, Úrunk, küldj áldást! Régtől bánat emész engem, népem miatt fáj a lelkem. Ma is olyan, mint volt régen, nagy bűnteher van e népen. Teremtőjét már nem féli, pedig ő jót akar néki. Kevesebb a család, a gyermek, ó, irgalmaz nemzetemnek. Uram, látod? Vonul vakon, jónak tűnő rossz utakon. Azt gondolja, emelkedik, pedig mind mélyebbre esik. De ez másképp nem is lehet, ha bálványt hisz Isten helyett. Ahol nincs Isten félelem, ott nincs áldás az életem. Pártoskodás népem tépi, ezért nincs ereje néki. Uram, küldj áldást a népre, forjon egyé, forjon végre. Széthullok családot helyett, építsen szebb új életet. Hiszem, nem ábránt, nem álom, érte Isten, térden áldom. Én egy énekkel szeretném köszönteni születésünket. Mit jelent ez a szó, szeretet? Mit jelent, hogy meghalt a kereszten? Mit jelent ez a szó, szeretet? Kérlek, mondd el nekem, Istenem. Tudom már, mit jelent a szeretet. Tudom már, miért halt meg a kereszten. Tudom már, megváltó jó atyám. Tudom már, mit jelent a szeretet. Szállj le szent lelkeddel a magasból, töltsd be szívemet minden napon, hatra készen álljak, hitedben megmaradjak. Utadon mindvégig kitartsak.
Köszönjük szépen a szolgálatot, kérem álljanak fel azok, akik elmúlt hónapban ünnepelték születésnapjukat. Istenünk gazdag áldását kívánom a testvérek életére, és kérem fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát. Még egyszer Istenünk az áldását kívánom a testvérek életére. Isten tiszteltünket pedig folytassuk 125-ös számú énekünk eléneklésével. Eke énekeskönyv 125-ös énekét énekeljük.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk Szent Háromság vasárnapjának igehirdetési alapigéjét, amelyet megírva Mózes második könyvében találjuk, annak 33. fejezetében, a 18. verstől a 23. a következőképpen. Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 33. fejezet 18. versétől. Így szól Isten igéje. Mózes pedig ezt mondta: mutasd meg nekem dicsőségedet. Az Úr így felelt: elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akiknek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Orcámat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember úgy, hogy életben maradj. És ezt mondta az Úr: van itt hely nálam, állj a kősziklára. És amikor elvonul dicsőségem, a kőszikla hasadékába állítalak, és kezemmel betakarlak, amíg elvonulok. Azután elveszem kezemet, és megláthatsz hátulról, mert orcámat senki sem láthatja meg. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, az ember életében vannak, és én azt hiszem, hogy maradnak is titkok. Persze nem azok a titkok, amelyeket esetleg a másik ember elől elkívánunk titkolni, hanem olyan titkok, amelyek a világról szólnak, Istenről, az ő teremtéséről, az ember élethelyzetéről, amelyek sohasem oldódnak meg, amelyek sohasem fedődnek fel. Lesznek és maradnak titkok az ember életében, élete végéig. Egy kedves skót ember, amikor egy John Stott konferencián voltam, mondta ezt a nagyon érdekes képet, amikor ecsetelte az emberi gondolkodásmódot, azt mondta, hogy a filozófia olyan, mint amikor valaki egy sötét szobában egy fekete ágyat keres. A marxista filozófiára azt mondta, az olyan, hogy az ember egy fekete szobában, vagy sötét szobában egy fekete ágyat keres, és felkiált, hogy megtalálta. Ezzel ki akarta fejezni ez az ember, hogy a filozófia, az emberi gondolkodás az alapvetően egy sötétben való tapogatózás. Valamikor az ember vél valamit megtalálni, és ezzel kicsit kigúnyolta a marxista filozófiát, hogy azt mondta, hogy megtalálta az ágyat, persze hát az nem megtalálható, meg nem azonosítható be. Tehát kicsit kigúnyolta az emberi gondolkodást azzal, hogy azt hiszük, hogy mindent megismerhetünk. Arra gondolunk, hogy minden titkot mi föl tudunk fedni, és majd eljutunk oda a megismerésben egyszer, hogy nem lesznek titkok, és minden világos lesz az ember számára. Most ezzel szemben mondtam én azt, hogy maradnak titkok. Vannak titkok, és maradnak titkok az ember életében, amíg a világ, amíg a föld fenn fog maradni. Mózes egy olyan helyzetben lévő ember, aki sokkal többet tud, mint a többi, sokkal több titkot ismer, mint a körülötte lévő többi ember, kiválasztott ember, még a kiválasztott népből is kiválasztott ember Mózes. Amikor még senki sem gondol a szabadulásra, az Úr már megszólítja őt, és a szívére helyezi, hogy szabadítsa ki a népet a fogságból, és elmondja neki annak a mikéntjét. És tehát olyan kinyilatkoztatást kap, amit senki sem abból a népből. Olyan csodálatos megtapasztalni, vagy látni Mózes életében azt, hogy van valaki, aki ez szól az Úr, akivel beszél az Isten, akit megszólít az Isten az életének egy pontján. És nem is akár mit mond neki, hanem elmondja azt, hogy mi az ő terve a népével kapcsolatban. Persze ahhoz, hogy mindezt megérthesse Mózes, mindezt fölfoghassa, és aztán az elindulhasson ebben az elhívásban, az Isten lelki gondozza Mózest. Az Isten a legnehezebb, a legkritikusabb pontokon igazítja el, és teszi tisztába az életét, és aztán küldheti ki tovább, mert felkészítést tud adni, és ki tudja küldeni így Mózest. Mózes azt az elrejtőzködő Istent, akit senki nem ismer, akiről senki sem tud igazán semmit, aki még nem láthatta őt, ezt az elrejtőzködő Istent ismerheti meg Mózes. És nem is akár kitől, hanem maga az Isten jelenti ki számára mindazt, amit ő akkor ott meghallhat. És nem is akármilyen körülmények között, hanem úgy, hogy az számára teljesen egyértelmű, hogy az Isten szól. De még ez a megismerés is rész szerint való megismerés. Tehát Mózes sem ismerheti meg az Istent, ismerheti ki az Istent. Tehát Mózes számára is maradnak még titkok, az Istenről. És ma is hasonlóképpen tapasztaljuk ezt, amikor mi már nem csak Istenen keresztül, hanem Jézus Krisztuson keresztül ismerhetjük az Urat, mert Jézus Krisztuson keresztül az Isten kijelentette a világ számára önmagát, Jézus Krisztusban megmutatkozott az Isten kegyelme, szeretete és kijelentés az ember felé, tehát az ember megszólíthatóvá lesz az Isten részéről. Elküldte az ő szent lelkét is, és az Isten szent lelke az ember számára világosságot tud adni, abban a tekintetben, kicsoda az Isten, hogy mi az Isten terve az emberrel kapcsolatban. És természetesen lelki gondozhatóvá is válhat az ember Jézus Krisztuson keresztül, és kiküldhetővé válik az ember, felhatalmazhatóvá válik az ember. Az Isten használható eszközévé válik az ember, azért, mert az Isten kijelentette magát az ő fián, az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Persze az ember életében, a mai ember életében is ugyanúgy megvannak azok a stációk, mint ami megvolt Mózes életében, mert az az ember ismerheti meg az Istent, aki megáll a csipkebokornál. Aki engedi, hogy az Isten lelki gondozza őt. Aki engedi, hogy az Isten belenyúljon az életébe. És olyan bizonyosságokat adjon az ember életében, ami aztán minden kifogást kihúz az ember életéből, és aztán ez az ember elküldhetővé lesz. Ez az ember felhatalmazhatóvá lesz az ő életében, az ő szolgálatában. De hát mi a csipkebokor a mai ember életében? Mózes éli az életét, elhagyta Egyiptom földjét, ahol életveszélyben volt, kiment a maga útját járni, családot alapít, éli az életét, dolgozik, a hétköznapok nehézségei között éli az életét, családot alapít, és egyszer csak, miközben a hétköznap életét éli, ott jár, ahol egyébként szokott, olyan környezetben van, amit egyébként megszokott, és egyszer csak ég a csipkebokor. A mai ember életében ez az, amikor az ember egyszer csak ott találja magát az Isten előtt. Legyen ez egy csendes nap, vagy egy csendes hét, legyen ez egy igehirdetés, vagy legyen ez egy beszélgetés, vagy egy bizonyságtétel, de abban a beszélgetésben, abban a bizonyságtételben, abban a csendes napban, vagy csendes hétben egyszer csak azt érzi, hogy itt az Isten szólalt meg. Nem ember beszél csupán, nem emberi bizonyságtételt hallottam csupán, nem egy könyvet lapozgatok csupán, hanem az élő Isten előtt állok. Mint ahogy Mózes életében világossá vált, hogy az a csipkebokor, az nem egy égő csipkebokor, amelyet valaki fölgyújtott, vagy valamitől fölgyúlott, és az majd el fog égni, és megyek tovább, mert hát úgy sincs másik csipkebokor a közelében, tehát nem lesz itt nagy futótűz, hanem tudja, hogy ott az élő Isten szólalt meg. És neki ott meg kell állnia. Ez az az alkalmas idő, ami az ember életében megjelenik. Kinek, mikor, és hogyan. De megjelenik az ember életében, és akkor tudja, hogy itt meg kell állni. Futottam, éltem a hétköznap életemet, nem gondoltam én Istenre, úgy gondoltam, hogy rendben van az életem, úgy gondoltam, hogy semmi kérdésem nincs, és egyszer csak látom, egyszer csak nyilvánvaló, hogy itt az élő Isten van, itt az élő Isten szólal meg. Mint ahogy Liza néni mondta, amikor a Biatorbágyi szolgálatban valaki ezt mondta, és így kezdődik a Liza néni egyik videós bizonyságtétel, hogy rettenetes hely ez. Az élő Isten van jelen. Rettenetes hely, mert az ember nem élheti a hétköznapi életét, nem élheti a saját gondolkodás módja szerint berendezett életét, hanem itt rettenetes hely, mert az élő Isten belenyúl az ember életébe. Mózes számára is rettenetes volt az a hely. Az az égő csipkebokor. És mindenkinek rettenetes az a hely, amikor az Isten megállítja egy pillanatra az embert. És akkor sokszor az történik az emberrel, hogy nem akar megállni. Mert tudja, hogy itt valami történni fog. És sok minden van a batyúban, amit nem szeretnék előhozni. És az ember tovább megy. Mózes is tovább mehetett volna a pusztában, Mózes is tovább mehetett volna az égő csipkebokor mellett. Persze nem tudjuk, mi lett volna akkor a kiválasztott népnek a története, hogy kit húzott volna még elő Isten a tarsolyából, mint eszközt, aki az ő népének megmentésében segítsége lehet, de tovább lehet menni, és sokan tovább mennek. Sok emberrel találkoztam, aki később számolt be, hogy én akkor hallottam az Istennek a szavát, hallottam az Isten hangját, tudtam, hogy az Isten beszél, de úgy gondoltam, hogy nem engedek át még területet, azt az élethelyzetet nem tudom odaadni Isten kezébe, és lehetne sorolni még, hogy hányféle kifogást talál az ember, hogy miért nem figyelek oda arra, amikor az Isten megszólal, amikor az Isten világosan megjelenik ott. De ha meg is áll, és nem veszi le a sarúját, mint ahogy Mózesnek le kellett venni a sarúját, hogyha meg is áll az Isten szavánál, az Isten kijelentésénél, de nem veszi le a sarúját, ez a sarú levétel azt jelenti, hogy alárendelem magam annak, aki ott megszólal. Szent hely ez. Nem egy pusztai földterület, akit valaki birtokol. Nem egy terület, ami egy csipkebokrot vesz körül, hanem itt az élő Isten előtt állok. Szent hely ez, le kell venni a sarumat. Így van ez egyébként a mai világban is. Hogyha az ember nem veszi le a saruját, ha nem lesz egy feltétlen Isten szeretet és Isten imádat az ember, vagy egy várakozás Isten felé, ha nem értelmezi szent helynek, az Úr jelenlétének azt, amikor az Isten ige hirdetésen, bizonyságtételen, csendesét, csendes nap áldásán keresztül megszólítja, akkor nem jön el számára az az áldás, amit ott megkaphatott Mózes. Sokszor beszélgetnek arról hív emberek is, meg Isten felé kérdezősködő emberek, hogy most akkor hol van az Isten az ember életében, és hol van a gyerekem, meg a házastársam, meg a családom. És akkor sokan mondják így nagyon határozottan, mert hát az emberi gondolkodásban ez van benne, hogy persze, hát elő van a család. Elő van a gyerek, a feleség, a férj, a családom, és hát majd utána persze jön az Úr is, meg a szolgálat is. De sokan esnek ebbe a csapdába, hogy azt hiszik, akkor mentik meg a családjukat, akkor mentik meg a házasságukat, akkor mentik meg a gyerekeiket, hogyha az Istent mögé helyezik, és mindenek előtt ott lesz a gyerek, meg a család, meg a házasság, meg minden. Balva ember, ha nem veszed le a sarulat, és nem teszed az egész életedet oda Isten elébe és Isten kezébe, akkor az egész semmit sem. Hát azt hiszed, hogy te az Isten előtt meg tudod tartani a házasságodat, a gyereked nevelésedet, vagy bármit is meg tudsz tenni. Hát nem kell alárendelni az Istennek az egész életedet. Sokan balga módon azt gondolják, hogy majd én ezt megcsinálom. Hívő emberek is. Nagyon sok ilyen tapasztalatom van évtizedeken keresztül. Hogy hányan mondták azt, hogy persze, mert a családról először gondot kell viselni, és azután. Így van. A családról gondot kell viselni, a feleséget szeretni kell, a férjet is szeretni kell, meg engedelmeskedni neki, a gyereket nevelni kell, időt kell rá szabni, meg hagyni. De hogyha nincs az egész az Isten kegyelme alatt, akkor az az idő, meg az a törődés alap nélkülivé lesz. Ha nem veszed le a sarudat, ha nem rendeled alá az egész életedet az Isten akaratán, az Isten jelenlétének, akkor nem lesz meg az életedben mindaz, amit itt megtapasztalt Mózes is, meg amit az Isten is szeretne a te életedben is szeretne megvalósítani. Lehúzott saru következménye az, hogy utána már nincs kifogás. Vagy ha van is kifogás, mert az ember még oda teszi Isten elé, kiderül, hogy pillanatokon belül az Isten a szép pöszteli. És kiderül, hogy nincs mentség. Mózes is ott áll az Isten előtt, és azt mondja, hogy de hát Uram, nehéz az én nyelvem. De hát Uram, és Isten mondja, hogy hát ki teremtette a nyelvet? Hát ki fog itt majd szolgálni? Nehogy azt hitt, hogy neked kell itt mindent csinálni. Adok melléd embert. Én adok szót a szádba. Én adok neked olyan helyzeteket, amiben nem neked kell cselekedni, hanem majd én cselekszek. Csak te vagy az én küldöttem. Ha leveszi az ember a saruját, akkor kiderül, hogy milyen szépen helyre billennek a dolgok. Hogy milyen szépen helyre kerül az ember szolgálata, helyre kerül az ember család élete, helyre kerül az ember társadalmi élete. És így lesz a lenézett emberből egy tekintélyes ember a társadalomban, mert tudják, mert látják, hogy ez az Istentől felhatalmazott ember. Lehet, hogy nem így fogalmazódik meg, de látják, hogy milyen rendezett élet és milyen áldás van az életén. Tehát a lehúzott saru következménye az, hogy nincs kifogás, mert egyedüli Úr az Úr. Minden általa lett, minden belőle fogant, mindent ő tart fenn, mindennek jó a célja, mindennek jó a végkimenetele. Ő maga a végkimenetel. Most Mózes ezen ment keresztül, ezen a megismerésen ment keresztül addig, amíg aztán az Isten a kezébe vehette az életét, és amikor találkozott az Istennel, akkor megállt előtte, levette a saruját, és megadta néki a tiszteletet, és így kért az Istentől. Mutasd meg nekem, hogy a 18. versben, vagy az első versben olvastam, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. Végigment Mózes ezen az eseménysoron, beállt az Úr szolgálatába, és akkor azt mondta, hogy ismertesd meg velem, Uram, magadat. Uram, úgy szeretnék sokat tudni rólad. Úgy szeretném megismerni a te lényedet, a te akaratodat, a te tervedet. Úgy szeretnék sokat tudni rólad. Persze, ha az ember sokat tud az Istenről, akkor sok kéretig számon tőle. Mert akkor már abban az ismeretben az Isten nagyon sokat bizonyít. Mózes azt mondja neki, hogy sokat szeretnék tudni rólad, Uram, mutasd meg nekem magadat. És így Szent Háromság ünnepén, de sokan szeretnénk ezt mondani el Isten, Uram, mutasd meg magadat, hogy megértsük a te Szent Háromságodnak a titkát. Persze, mert tudjuk, hogy Atya, Fiú, meg Szentlélek, meg hogy Szent Háromság, tehát három az egyben, és mégis egy, és mégis különlévő, Atya, Fiú, Szentlélek, Atya, aki teremtette ezt a világ, Fiú, aki megváltotta, Szentlélek, aki megszenteli, és akkor hoznak hasonlatokat, példákat, hogy hogyan érthetjük ezt a háromat az egyben, hogy a víznek is három halmazállapota van, ugyanaz a kémiai vegyjele, mégis másképpen jelenik meg, megéget, vagy fejbe vághat, vagy éppen leönthet, vagy sokféleképpen szokták még a Szent Háromságot úgy fizikai törvényekkel is magyarázni, de mégsem értjük meg, hogy hogyan lehet ez a három egyben. Mózes azt mondja most, hogy mutasd meg magadat nekem, jelentsd ki magadat nekem. Hadd ismerjelek én meg teljesen. Lehet, hogy a te szívedben is megfogalmazódik, hogy olyan jó lenne ezt a Szent Háromságot úgy érteni. Olyan jó lenne ezt a Szent Háromságot úgy exaktul megfogalmazni. Csak hát az a mai igénynek is a lényege. Azt mondja neki az Isten, mindjárt befogom a szemedet, és majd elmegyek, mert hogy hátulról megláthatsz. Nem fogsz megismerni. Nem tudsz megismerni teljesen. Nem tudsz megismerni, mert én megismerhetetlen vagyok. Kijelentem magamat neked, és abból a kijelentésből te összeállítasz egy képet, ami én vagyok, de természetesen az nem lehet az egész. És amikor valaki azt mondja, hogy én ismerem az Istent, én már olvastam a Bibliát, és akkor mindig hazudik, mert nem ismerhető meg az Isten teljesen. Ha az ember egész életén keresztül végig tanulmányozza, és az Istennek való szolgálatban mélyül el, akkor sem ismerheti, meg akkor sem jelentheti ki, akkor sem mondhatja el, hogy én ismerem az Istent, ismerem a titkát. Hát úgy, hogy be van fogva a szemem, mert csak hátulról látom. Amikor valakit köröznek, akkor sosem a hátának a rajzát mutatják le, hanem mindig az arcát próbálják lerajzolni, mert arról vagyunk megismerhetők. Az orosz katonát festették le hátulról, amikor mondták, hogy 80-as évekén menjenek ki az oroszok, hogy hadd lássuk a hátatokat. De nem azt, hogy meg akarunk titeket ismerni, hanem azt akarjuk látni, hogy kimenjetek innen. Ha meg akarunk valakit ismerni, vagy fel akarunk valakit ismerni, akkor az arcát akarjuk látni, és Isten azt mondja most, hogy én betakarom a szemedet, és csak hátulról fogsz meglátni. Mint ahogy nem ismerhetjük föl sem a szűzen fogantatásnak a csodálatos titkát, vagy akár Jézus Krisztus feltámadásának, vagy mennybe menetének a csodálatos titkát, nem ismerhetjük föl az Istennek a Szent Háromság titkát sem. De egy gyermeki hit, amikor az ember úgy elengedi magát, és rácsodálkozik az Istenre, akkor nem lesz gond a szűzenfogantatás sem, nem lesz gond Jézus feltámadása, vagy mennybe menetele, de a Szent Háromság titka sem. Mert akkor nem racionálisan, az emberi gondolkodás mentén, mint ahogy a filozófusok is fekete szobában fekete ágyat keresünk, vagy sötét szobában fekete ágyat keresünk, hanem ráengedjük magunkat a hitre, arra a gyermeki hitre, amely kijelenteti számunkra, hogy Isten csodálatos, hatalmas Úr, Atya, Fiú, Szentlélek egy személy, mégis különböző, mégis különböző helyzetekben, különböző féleképpen, módon és személyben jelenik meg. Befogott szem és hátulról való látás. Ez adatik nekünk. Ezt tudjuk megfogalmazni. Ezt tudjuk leírni, ez a mi teológiánk. És hogyha tudományosan akarunk valamit megfogalmazni, akkor nevetségesekké is leszünk. Mert nem tudjuk megfogalmazni, mert fölöttünk áll. Ha valaki meg akarja fogalmazni, ha valaki le akarja írni, akkor bele kell írni, hogy ezt úgy írom le, hogy be van fogva a szemem, és csak hátulról látom. Így korrekt. Tehát mondjuk egy rendőrségi kihallgatáson egy ilyen vallomás senki nem fogadna, mert be volt fogva a szemem, kérem, és csak hátulról láttam. De én ismerem. Csak azt mondják, hogy jó, menjen haza, majd keresünk egy olyan, aki látta szemből, meg nem volt befogva a szeme. Tehát Isten megismerése az a hitnek a területe. Mégpedig nem is akármilyen hitnek, hanem a gyermeki hitnek a területe, amely aztán megadhatja számunkra, hogy mégis a miénk lesz. Olyan jó látni, és nagyon sok bizonysága van ennek, amikor valaki a maga egyszerűségével nyilatkozik meg. Volt egy régi történet, amikor egy nagyon egyszerű, és mégis a hitnek a teljességével elmondott ige hirdetés hangzott el a Susan fogantatásról. És azt mondták, hogy hú de jó ezt hallani. De jó lenne ezt elmondani azoknak is, akik úgy tudománnyal akarják megfogni. És amikor oda került ugyanaz az ige hirdetés, ugyanaz a személy a tudósok elé, akkor kiderült, hogy nem ül. Mert ehhez megint az Isten szent lelkének befogadása szükséges. Hogy mindaz, ami az egyik ember szívében gyermekhittel megfogad, az Isten szent lelke ugyanaz a gyermekhittel befogadja. De abban a pillanatban, hogyha ez nem áll fönt, akkor szétcsúszott az egész. Isten Mózesnek olyan kijelentést adott, amely senki számára nem adatott meg abban az időben. Mai világban is. Sokan, akik keresztjének, akik Isten megváltottai, olyan kijelentésnek a birtokosai, akik, amellyel senki nem rendelkezik a világon. Egyszerű emberek, akik engedték, hogy az Isten az életüket megformálja, átalakítsa, azok megtapasztalhassák, hogy kicsoda az Isten. Nekik elmondja az Úr, hogy mi az ő neve. Mint ahogy Mózesnek is bemutatkozott, azt mondta, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ez az én nevem. És a név az jellemez, a név az kötelez. Én vagyok a kegyelmes, a könyörülő Isten. Annak kegyelmezek, akinek akarok. Szuverén Isten vagyok, de kegyelmes Isten. Szuverén Isten, mert ott teremtek hitet, ahol akarok, és akkor, amikor akarok. De kegyelmes Isten vagyok, mert úgy szerettem ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiamat is adtam érte. És Mózes ezt az Istent szerette volna megismerni, vagy ezt az Istent szeretné megismerni. Ehhez az Istenhez szeretne fordulni. Közbenjáró imádságként, vagy közbenjáró imádsággal az ő népe felé. 34. fejezetben közvetlenül a felolvasott ige szakasz után olvassuk ezt, de hát előtte is szó van erről. 8. verset olvasom a 34. fejezetből. Mózes sietve letérdelt a földbe, leborult és ezt mondta. Ó Uram, ha megnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram, mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonodá bennünket. Azt az Istent, akit megismert, megszólítja Mózes, odáll eléve, és egy közben járó imádsággal szólítja meg, mert ismeri az Istent, mert kapcsolata van vele, mert ismeri az ő kegyelmes voltát, mert tudja, hogy Isten szereti az ő népét, és az ő kegyelmét ráadott. Így szeretne bennünket is fölkészíteni, Szent Háromság ünnepén. Ismerd meg, énekeld a szívedben, hogy Uram, úgy szeretnék sokat tudni rólad. Ismerd meg a megismerhetőséget határáig. Vedd le a sarudat előtte, hogy ő lehessen az Úr az életedbe. Hogy ne védj ki semmit sem az ő fennhatósága alól, hanem engedd, hogy fölkészítsen arra a szolgálatra, amire téged elhívott, amiben el szeretne téged indítani. És engedd, hogy ebben a rész szerint való ismeretben is te megállhass és sziklára állhass, hogy aztán ebben a szolgálatban, amiben téged elhívott, az ő dicsőségére éles. És harcolhass azokért, akik körülötted vannak. Olyan jó látni Mózes életében, nem magával törődik csupán, hanem oda teszi Isten elő a népét. Uram, kemény nyakú nép ez. Uram, sokan vannak, akik nem akarnak téged követni. Bocsásd meg a mi bűneinket. És nem vonja ki magát a bűnösök közösségéből. Azt mondja, hogy bűneinket bocsásd meg, Uram, a te kegyelmed halára adjon szét a mi népünkön. Szent Háromság ünnepén az Isten ezt szeretné a szívünkre helyezni. Ő teremtő Isten, megváltó Isten és megszentelő Isten. Könyörülő, kegyelmes Isten, aki meglátogatta az ő népét. Amen. Cserélsedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te kijelented magad a világ előtt, kijelentetted Mózes előtt is, és sokunk előtt már, fiad által, szent lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy ez a megismerés elég ahhoz, hogy mi elindulhassunk a hit útján, megállhassunk a te elhívásodban, kiküldésedben, hogy áldott gyermekeiddé, eszközeiddé lehessünk. Köszönjük néked, Urunk, hogy azokat a titkokat, amelyeket felhetsz előttünk, azok gazdagítanak bennünket. Áld meg bennünket, Urunk, hogy tudjunk azokkal a titkokkal élni, amelyek sohasem fedődnek föl a mi életünkbe. Így vezess bennünket, Urunk, a megismerésben elbotlások közepette is. Add meg, hogy benned és feled tudjunk fölállni, és tovább haladni azon az úton, amin elindítottál, hogy beteljesüljön az örökké valóság mindenünk életében. Amen. Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mi nem leszünk itthon, mert Dániába megyünk egy kiküldetésre. A dán leendő testvérgyülekezetünkkel írunk alá egy megállapodást a testvérgyülekezeti együttműködésről. Úgyhogy kedden már elindulunk és jövő héten szerdán jövünk vissza. Jövő vasárnap helyettesítéssel lesz megoldva az istentisztelet, de mindenkit kérek, hogy jöjjön. És imádkozom ezért az alkalomért is. Hirdetem a testvéreknek, hogy szombaton 9-én gyermeknap lesz itt Nyírtelken 15 órától, Görögszálláson pedig 17-én vasárnap 16 óra 30-tól. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra is. Gyerekhét július 2-ától lesz Újhután, 2-től 7-éig 8000 forint a részvételi díj. Mindenkit szeretettel hívunk erre is, és az ifjúsági hétre is Piris Csabára július 16-ától 21-én lesz az EKE szervezésében. Nemzetközi ifjúsági hét is lesz július 15-től kezdődően, erre is szeretettel várjuk, és most már kérem is, hogy a mai napon jelezzék azok, akik szeretnének jönni, mert le kell adni a listát, és a dán szervezők szeretnék tudni, hogy ki az, aki a gyülekezetből jön, alapfokú angol nyelvtudás szükséges ehhez a táborhoz. Imádságlistát ajánlom a testvérek figyelmébe, hordozunk egymást imádságos szeretettel, hogy az a közben járó imádság, ami Mózes szívén is megfogantam, mi szívünkben is ott lehessen. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Úrvacsorára készülve énekeljük 171-es számú énekünket, megyünk az Úr elé. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltő és szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennáll, könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem, szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békeketés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen ez a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta minden bűnöteket, amelyet megbántatok. Keressétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú énekünket énekeljük az Úr vacsora énekeként, és adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, Jézus Krisztus által, mert elküldted szent lelkedet és egyházat gyűjtesz magadnak a világban. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldelmes szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent test és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványunkat, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek. Gyertek innen minden kész, járuljatok a szent asztalához. 456. Békesség néktek. Jézus Krisztusom, szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztusom. Thank you. életet. Valamennyi szállt. Ez keletkezik az emlékezetére. Így az ember szent testvérségére, hogy tartsa meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Jézus Krisztus. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.